Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Minden szentmise ilyen jó kívánsággal kezdődik, és ez a mai szentmise a bevezető énekében azt ígéri, hogy békét ad az Isten azoknak, akik rá várnak. Végeredményben ezért jövünk ide vasárnapról vasárnapra, mert Isten békéért esedezünk. Hogy béke legyen a szívünkben, és békességben tudjunk lenni egymással. Egyszer már említettem, tavasszal, amikor Kenyában egy nyomor telepen vettem részt a szentmisén, ahol legalább 2000 ember gyűlt össze, és a szentmise után az egyik asszony azt mondta, mi nem szentmisére jövünk, mi azért jövünk ide vasárnapról vasárnapra, hogy kibírjuk a hét többi napjait. Igen, szükségünk van az Isten adományára, ajándékára, hogy kibírjuk a munkás napokat, és gazdagodjon az életünk. Ezen a mai reggelen különösképpen is gondoljunk azokra a fiatal fiúkra, közülük jó néhányan itt vannak, akik ebben a házban laknak, és most különösképpen is imádkozunk értük ebben a szentmisében, Enikővel együtt, akinek névnapja van, hiszen az ő szüleik reánk bízták őket, és nyugodtan azt is mondhatom, az egyetem reánk bízta őket. Kedves fiúk, Isten egymásra bízott bennünket, és ennek a bizalomnak meg kell felelni. Az életünknek gazdagítója, ha komolyan vesszük, hogy egymásért felelősek vagyunk. Kedves testvérek, most mi is mindannyian gondoljunk erre, és kérjük az Isten kegyelmét, hogy valóban békesség legyen a szívünkben, hogy egymás számára is a békesség szerzői lehessünk. Kedves testvérek, most az evangéliumot fogjuk hallani, mint minden alkalommal, de szeretnék egy-két mondatot mondani ezt megelőzően. Ugyanis 1881-ben, amikor Dosztojevszki a halálos ágyán volt, akkor maga köré gyűjtötte az övéit, és megkérte a lányát, hogy azt az evangéliumi részt olvassa fel, amit majd most fogunk hallani. És ezt megelőzően csak ennyit mondott, szeressétek az Isten jó, az Isten irgalmas, és jobban szeret benneteket, mint ahogy én szerettelek titeket. Ma egy rövidebb szakaszt engedélyez az egyház ebből az evangéliumból, de ezt a picit hosszabbat is fel lehet olvasni. Most Dosztojevszki iránti tiszteletből is ezt a picit hosszabb evangéliumot hallgassuk meg, Ervin atya tolmácsolja.
Az Úr legyen veletek!
És a felelőre.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben a vámosok és a bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók zúgolódtak emiatt, és azt mondták, ez szóba áll a bűnösökkel, és együtt étkezik velük. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik. Ha közületek valakinek 100 juha van, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a 99-et, s nem megye az elveszett juh után, amíg meg nem találja? Ha megtalálta, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédait, és azt mondja nekik, örüljetek, mert megtaláltam elveszett juhomat. Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint 99 igazon, akinek nincs szüksége megtérésre. Ha pedig egy asszonynak 10 drachmája van, és elveszít egy drachmát, nem gyújt-e világot, nem sepli-e ki a házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja. És ha megtalálta, összehívja barátnőit meg a szomszédasszonyokat, és azt mondja, örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett drachmámat. Mondom nektek, az Isten angyalai is éppen így örülnek majd egy megtérő bűnösnek. Majd így folytatta. Egy embernek 2 fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához. Atyám, add ki nekem az örökség rámeső részét. Erre ő szétosztotta közöttük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolt a vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment, és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt és így szólt. Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben, én meg itt éhen halok. Felkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez, csak béreseit közé fogadj be. azonnal útra is kelt, és visszatért atyához. Atya már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt: Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Az atya odaszólt a szolgáknak: Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Vezessétek elő a hízlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt, és életre kelt, elveszett, és megkerült. Erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött a te öcséd, és atyád levágatta a hízlalt borjut, mivel épségben visszakapta őt, felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atya kijött, és kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyának: Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És te nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hízlalt borjut vágtál le neki. Ő erre azt mondta: Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tiéd. Most úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt, és életre kelt, elveszett, és újra megkerült. Ezek az evangélium igéi.
Kedves testvérek! A pannonhalmi szerzetesi ebédlőben van egy festmény, talán többen látták, ismerik, egy hordót ábrázol, amely levetette az abroncsait, mert a forró bor szétvetette a hordót. És ez a két szó van aláírva: libertate perit. Nagyon szépen magyarra lefordítva, a szabadsága veszte. A szabadság lett a veszte a modern embernek. Éppen az az isteni ajándék, amely az embert emberré teszi. Sajátos a modern világ gondolkodása, a végletekig szugerálja és kiélezi az egyéni élet önállóságának a kérdését. Az önállóságra és a szabadságra hivatkozva azt mondja: azt teszek, amit akarok. Idegen szóval fejezik ezt ki, mert mintha a fülünknek is érthetőbb lenne, amikor azt mondják az emberek: a privát életemmel azt teszem, amit akarok. Aztán teszi, amit tesz, és nagyon sokszor a kívülállók, a többiek szintén, mert ebben a világban élünk mindannyian, Hát tiszteletben kell tartani az önállóságát, meg a szabadságát, a privát életét. Ebben nem lehet beleszólni. És aztán magára is hagyjuk. Az érdekes csak az, hogy amikor aztán ebbe a csuda nagy önállóságába, meg szabadságába belebukik valaki, akkor mindenkitől elvárja, hogy most sorakozzon föl, és segítsen, hisz ez a többieknek a dolga. Tartson tiszteletben, figyeljen az én privát életemre, azt teszek vele, amit akarok, de amikor aztán csődbe jutok, akkor mozgósítson minden és mindenki, minden energiát. Sajátos gondolkodás. Isten szabadságot adott nekünk embereknek, ránk bízta ezt a jó világot, és azt akarja, hogy mi mindannyian boldogok legyünk. És ezért adta a szabadságot. Csak hogy, akinek szabadsága van, az nem csak jót tud tenni, hanem a rosszat is. Nyilvánvaló. És ez a világ, amelyben élünk, ezt még gerjeszti is. És lassan talán rádöbbenünk arra, de mindenképpen el kell jutnunk odáig, hogy nincs jogunk tönkretenni ezt a világot. A szabadságra hivatkozva. Gondoljunk csak arra, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatosan évtizedek óta nem írja alá egy-két állam. A természet megóvásával kapcsolatos megállapításokat, rendelkezéseket vagy megegyezéseket. De azt is látjuk, hogy az egyéni életek, az emberek egyéni élete, amikor nem veszi tudomásul az ember maga azt, hogy az a szabadság, amit kaptunk, az a morális így mondja, hogy mitigált szabadság. Magyarul azt jelenti, hogy korlátozott szabadság. Ha az ember ezt nem veszi tudomásul, akkor előbb-utóbb a többi ember terhére lesz. Ha valaki nem veszi tudomásul a fizikai törvényeket, hát ebbe elpusztul. Menjünk föl a 5. emeletre, aztán kiabáljunk ki az ablakon, hogy nincs nehézkedési törvény, ugorjon ki. A biológiai törvényeket nem veszük figyelembe, amikor eszünk és iszunk és annyit, amennyire nincs szükségünk, és tönkretesszük az életünket. Aztán majd valaki más gondoskodjon rólunk. És a társadalmi törvények, amik szabályozzák az egymással közös életünket. Hát jól nézünk ki, hogyha ezt valaki nem veszi figyelembe, nem számít a piros lámpa, nem számít az, hogy ami a másé, az a másiké, és akkor ennek ijesztő következményei lesznek. És nem vesszük figyelembe az erkölcsi törvényeket. Nem veszük figyelembe azt, hogy egy közösségben élünk. Az egyén közösségben él. És közösségben csak akkor tudunk élni, ha figyelembe vesszük a másik embert. Ha tekintettel vagyunk rá, arról még nem is beszélve, hogy az Isten egymásra bízott bennünket, és azt akarja, hogy boldoggá tegyük egymást. És hogy lehetséges ez csak úgy, ha jót teszünk vele és neki? Hiszen a közösség szinte beszippant bennünket, Mert közösségi lények vagyunk, és nem is tudunk a közösség nélkül élni, de nem azért szippant be a közösség, hogy megegyen, hanem azért, hogy a közösségben teljessé váljon az életünk. Albert Schweitzertől megkérdezték egyszer, hogy hogyan válhat teljessé az ember élete. Ezt a roppant egyszerű választ adta. Kiteljesedik valakinek az élete, ha jót tesz. Lám ilyen egyszerű. Erkölcsi törvény. Tudomásul kell vennünk, hogy a szabadság korlátozott, nem korlátlan, és ez egy hamis gondolkodás, amit naponta próbálnak beleültetni a szívünkbe, az egyéni élet önállósága, szabadsága. Hát nem egyedül élek a világban. És a következmény az, ha az ember ezt nem tudatosítja magában, akkor egyszerűen az ígéreteinket nem tartjuk be. Igeneket mondunk egymásnak, szövetkezünk egymással, elkötelezzük szóban magunkat egymásnak, csak éppen nem tartjuk be. És ijesztő mindennek a következménye. Akár azt is mondhatnám, nem paradicsomban élünk, hanem paradicsom utáni állapotban élünk. És aki ezzel nem számol, aki ezt nem veszi tudomásul, annak persze, aki nem veszi tudomásul, nincs istene, és természetszerűen a másik emberrel szemben, kapcsolatban sem érez, sem kötelezettséget, sem felelősséget. Hallottuk ezt a példázatot. Vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, és a farizeusok fel voltak háborodva. Ugye abban az időben a vámosok és bűnösök a nyilvános bűnösök voltak, meg akik becsapták a többieket, ezeknek nem voltak jogaik, ezeket kiszorították a társadalomból is. Ezek nem a bíróságon nem is hallgatták meg őket. Ezek nem tanúskodhattak. És ezek jönnek Jézushoz. És ezen meg vannak botránkozva a farizeusok. Hát kik ezek? Higgyék el, hogy önök ma ide bejöttek ezen az ajtón, önökön botránkozik a világ. Milyen kevesen jönnek Jézushoz? Milyen sokan vannak, akik ott maradnak, és mit mondanak önökről? Önök a bűnösök. Pont fordítva. És azok kívül vannak, ők mind tökéletesek. Nekik nincs szükségük Istenre, őnekik nincs szükségük arra, hogy templomba jöjjenek, hogy imádkozzanak. Valószínű, hogy emberekre sincs szükségük. Legfeljebb egymást kihasználják. Nyilvánvaló, ez nem lehet sommás ítélet, nem is akarom ezt így kimondani, de másképp nem tudom megfogalmazni. Vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, és a döbbenetes válasz nem a farizeusok válasza, hanem Jézusé, és ő meg jön szembe velük. Ő meg fogadja őket. És pontosan erről van szó, ennek a mai vasárnapnak ez az üzenete, hogy nem az ember keresi elsősorban az Istent, hanem az Isten keresi az embert. Az már egy nagy dolog, amikor az ember is keresi az Istent. Mert ez az ember már valamit érez, valamit sejt, valami gondját, baját az életének valamiképpen felfogja. Ezért nagyon, nagyon jó, hogy önök itt vannak. Kedves fiúk, vigyázott, ti tanultok. Egyetemre jártok, és azt hiszitek, hogy tiétek a világ. Nagy ajándék és nagy lehetőség, De ne feledkezzetek meg arról, hogy Istenre is szükségünk van, nektek is, meg egymásra is szükségetek van. És kedves testvérek, mi mindannyian kell, hogy erre gondoljunk, mert az erkölcsi törvények ezt jelentik. És amit ez a két példázat jelent, most a tékozló fiúról nem beszélek, mert a mai evangéliumban ez nem szerepel, hanem csak az a másik két történet, ami ezt akarja nekünk megvilágítani, mit is jelent az, hogy az Isten keres, és mit jelent az ember számára. Valójában ez az igazi Isten kép. Rossz Isten képünk van. Azt hiszük, hogy az Isten a bíró, az Isten az lesújt. Nem, az Isten szeret, az Isten irgalmas, de csak azt tudja szeretni, aki engedi magát szeretni, meg azt tudja irgalommal átölelni, aki rádöbben arra, hogy erre szüksége van. És az a baj, hogy a legtöbb ember iszonyú kínok, keservek, csapások, csalódások után meri ezt magának bevallani. Minden esetre azt halljuk, hogy ott hagyja a 99-et a juhok közül, és azt az egyet keresi, ami eltévedett. Nem azt jelenti, hogy ez az egy fontosabb, mint a 99. Hányszor hallunk ilyet, amikor emberi bölcsességgel azt mondják, hagyni kell azt, aki vagy ami vész, azért, hogy a többit legalább meg tudjuk tartani. Isten nem így gondolkodik. Persze nem azt mondja, hogy az egy értékesebb, mint a 99, de miről van szó? Arról van szó, hogy az eltévedt juhot, ha nem találja meg a pásztor, akkor el fog pusztulni. És ez a mozgató. El fog pusztulni, ha nem találja meg. És hogy mennyire így van, amikor megtalálja a pásztort, akkor ölébe veszi. Mert már a végét járja. És magához szorítja, és visszaviszi. Mert ilyen az Isten. Ezért fontos az az egy. Persze még egyet hozzátesz a Szentírás, és ez lehet, hogy a fülünk nem is szívesen veszi be, a megtérő bűnösnek jobban örülnek, mint a 99 igaznak. Tehát, vigyázat! Arról van szó, hogy valaki belátja, hogy bajban van, belátja, hogy meg kell menteni. Ez az igazság. Aki ezt nem látja be, még meg sem lehet menteni. És a másik történet, az asszony története, aki keresi az egy szem drachmát, ami elveszett, erről azért tudni kell, hogy ez neki nagyon értékes. Ez olyan, mint ma egy férfinek vagy nőnek a jegygyűrű, nem tudom, használnak még jegygyűrűt. Élettársak nem valószínű, meg ilyen időszakos szövetkezők bizonyára nem. Éppen aktuális partnerek bizonyára nem. Borzasztó ám ez is. Hát vagy elkötelezzük egymást, vagy csak egymást kifosztjuk. Adinak vannak versei ezzel kapcsolatosan az egymás tépésről és egymás kifosztásáról. Szóval ennek az asszonynak azért fontos ez a drakma, mert a jegyajándékából származik. Abban az időben a férfi ember, amikor eljegyzett egy lányt, akkor egy koszorút készített, amit aztán az asszony az ünnepi alkalmakkor hordott. És hát ez a koszorú pénzérmékből készített koszorú volt, ami azt jelentette, hogy én valakinek kellek. Valakinek fontos vagyok, valakivel összetartozok. És ugye hát abban az időben egy ilyen igazság az asszony felé, ez a legnagyobb igazság volt az ő számára. És kiesett, úgy látszik, a keretéből egy ilyen érme, amit a jövendőbelie készített saját kezüleg. Hát Handarbejt volt biztos, szóval. Persze, nem művészi dolog. Azt készítette neki, akinek ő fontos volt. És ez azt jelentette, ha elveszett, nincs meg, akkor nem teheti többet föl. Hát ez ijesztő volt neki, és akkor tűvé tesz mindent. Aztán megtalálja. És visszateszi a helyére, és összehívja a barátnőit, valószínűleg a fejére is újra föltette, és nagy ünnepséget tartanak. Elveszett, de megkerült, vagyis a helyére került. A megtérő bűnös az a valaki, aki újra visszakerül a helyére. Visszakerül a közösségbe úgy, ahogy ez a gyerek, aki az apját kihasználta, mindent kiszedett tőle, utána toprongyosan visszajött. Visszakerül a érme a helyére, visszakerül az ember a helyére, és élete van, mert csak a helyén élhető az élet. Kedves testvérek, Isten keres bennünket, és ha mi eddig eljutunk, hogy mi bűnösök vagyunk, nagyon kérem, mindenki jusson el idáig. Mindenki, aki itt ül, hogy bűnös, aki itt áll, az is. Bűnösök vagyunk, és rászorulunk az Isten jóságára, az Isten szeretetére, az Isten megmentésére. És ebben az esetben Istenhez tartozunk, ha ezt belátjuk. Ebben az esetben kivilágosodik számára, hogy egymásért is felelősek vagyunk, és akkor bizonyára fontos lesz nekünk a világ, és fontosak leszünk egymásnak. Ennek a mai vasárnapnak ez az üzenete. És nagyon vigyázzanak ezekkel a mai nagy szólamokkal, az egyéni élet önállóságának a hamisságával és hazugságával. Ilyen nincs. Az embernek egy élete van. És ezt az egy életét valakivel közösségben kell, hogy élje, ezt az egy életét mindenkivel közösségben kell, hogy élje, és mindenkiért felelősséget vállalva kell, hogy éljen. Különben belehalunk az életbe. Nem akkor, amikor lecsukjuk örökre a szemünket, hanem már ma. Így pedig nem lehet élni. Csak szeretetben, bizalomban, Isten iránt, egymás iránt. Hát ebben az értelemben ünnepeljünk ma, és akár azt is mondhatnám, kezdjünk egy új életet. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjének. Kedves testvérek, most imádkozzunk önmagunkért, hiszen nem egyszerű elviselni a bélyegeket, hiszen minket a templomba be nem jövő emberek farizeusnak tartanak, mert magunkat Istenre rászoruló, gyarló embernek tartjuk. Ők tökéletesnek mondják magukat. Nekik nincs szükségük se Istenre, se emberre, mert ők a maguk életét kezükben tartják. Nem könnyű ebben a tudatban élni, és nem könnyű a hitünket ennek közepette vallani, és imádkozunk Enikőért, Remélem, boldog vagy. Hát végül is ő egy okos asszony, aki otthagyta az egyetemi katedrát azért, hogy az 5 gyerekének tudjon élni. Kedves fiúk, boldog asszony, higgyétek el. Nagyon, nagyon nagy dolog, ha az embernek van tudása, de van értékrend is. Kinek ez, kinek az? Imádkozzunk ezekért a fiúkért, hogy érezzék át, hogy itt a mi szeretetünk kíséri őket, és azért vannak szabályok, vannak törvények, amik közepette kell élni, itt most nekik is, amikhez ragaszkodniuk kell, a javukat szolgálja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mennyei ajándékod éltető ereje járja át lelkünket és testünket, Istenünk, hogy ne a mi ösztönös természetünk uralkodjék bennünk, hanem a szentség hatása irányítson minket mindenben, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, az áldással fejeződik be a Szent Mise. Isten áldása segítsen bennünket abban, hogy helyesen gondolkodjunk önmagunkról, egymásról, és mindenképpen kívánunk a fiataloknak jó évet, jó tanulmányi időszakot, gazdagodjatok ismeretekben, de ne feledkezzetek meg arról sohasem, hogy az igazi ember a lelke felől él. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében.
Istenem.